A magyar háziasszonyok elég különböző és eléggé határozott nézeteket szoktak vallani azzal kapcsolatban, hogy friss, fagyasztott vagy konzerv legyen a zöldség az alapanyag az ételekhez. Melyik jó, illetve melyik miért jó? Erről is kérdeztük Sebesta Pétert, a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség elnökét, akivel persze arról is beszélgettünk, hogy mi lehet az ágazat jövője, milyen nehézségekkel és lehetőségekkel néznek szembe. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Magyar Mezőgazdaság Kiadó nevében önöket, és szeretettel köszöntöm a mai vendégünket, Sebesta Pétert is, aki a Magyar Mélyhűtő- és Konzervipari Szövetségnek az elnöke. És hát ebben a témában fogunk most beszélgetni. Engedjem meg, hogy egy kicsikét háziasszonyként kezdjem ezt a szakmai beszélgetést. Én az asszonytársak körében gyakran tapasztalom, hogy nagyon-nagyon eltérően viszonyulnak a friss konzerv, mélyhűtött zöldség, gyümölcs, főleg zöldség kérdéséhez, és van, aki egyenesen azt gondolja, hogy hát a zöldségnek a lelkét veszik ki, hogyha lefagyasztja. Mit? Ön biztos jobban tudja ezt, hogy tápértékben, vitamintartalomban hogyan kellene viszonyulnunk a friss, a konzerv és a mélyhűtött zöldséggyümölcshöz.
Igen, szervusz, és én is hagy köszöntsek szeretettel mindenkit, és nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Nagyon általános válaszsal fogom kezdeni, mert még mindig úgy érzem, főleg például a kérdés tartalmából fakadóan is, hogy ezt ismételten el kell mondani. Nagyon fontos dolog, hogy a feldolgozott zöldségek, akár fagyasztott módon lesznek feldolgozva, akár konzerv módon, semmilyen hozzáadott anyagot nem tartalmaznak. Tehát azok nem más, mint a feldolgozott zöldség maga. És nem kell attól tartani, hogy bármilyen idegen anyag, hozzáadott anyag, E-betűs anyag lenne benne. Ez az egyik része. A másik, én azt gondolom, hogy amellett, hogy minden respektem a friss zöldségek és gyümölcsök irányában megvan, nagyon fontos, hogy mi a célja annak, amire fel akarjuk használni. Mert mondhatjuk, hogy hát elveszítjük a vitamint, hogyha konzerv zöldséget használunk ételkészítéséhez, de akkor is elveszítjük, hogyha mi főzzük meg. Tehát semmi más nem történik vele, ugyanaz a folyamat zajlik le újra, ismételten. A fagyasztottnál is úgy van, hogyha a fagyasztottat utána megfőzzük, akkor bár a fagyasztással a vitaminok egy része megőrzésre kerül, de egy jelentős főzéssel nyilván majd ez tovább apad, vagy teljesen eltűnik. Tehát én azt gondolom, hogy fontos meghatározni, hogy mi a célja a terméknek, mi a célja az ételnek, amit készíteni szeretnénk belőle. Az is nagyon fontos, hogy tudjuk még egyszer, amellett, hogy senkit nem akarok lebeszélni a friss fogyasztásról, hogy az ipari feldolgozással egy nagyon ellenőrzött technológiát kapunk. Itt az adott feldolgozandó növény, legyen a zöldség vagy gyümölcs, a termőföldtől kezdve, sőt a termőföldben való kezelésétől kezdve ellenőrzötten zajlik minden egyes lépés. Tehát konkrétan tudjuk, hogy az az adott termény milyen növényvédelmet kapott, mikor lett betakarítva, milyen állapotában, stb. És ugyanez végig a feldolgozást is végig ellenőrzik, digitalizáltan rögzítik, stb. Tehát egy ellenőrzött terméket kapunk. Emiatt ezt nagyon sokszor elmondom például, hogy nyilvánvalóan bármilyen feldolgozott zöldborsó az frissebb jellemzően, mint amit a piacon vásárolunk. Amit a kertünkben, annál nem tud frissebb lenni, ezt nem vitatom. De amit a piacon, ahol esetleg a zöldborsó a betakarítás után is érik, még mindig, ameddig meg nem állítjuk az enzimek működését, az addig érik. Tehát miután egy nagybani piacon, vagy egy szabad piacon vásárolunk borsót, ha csak nem az őstermelőtől, aki garantáltan aznap reggel 6 órakor szedte le a borsót, jellemzően egy-két napos borsót tudunk vásárolni, ezek már nem ugyanazt adják, mint amit egy feldolgozás során ismételten ellenőrzött módon, körülbelül a betakarítás után 2 órával fagyasztásra kerülnek. Tehát mind a kettőt érdemes mérlegelni. Én nyilvánvalóan értékelem a feldolgozásba fordított energiát, annak az ellenőrzettségét és a nyomonkövethetőségét. Tehát én feldolgozott zöldség és gyümölcs párti vagyok, de teljesen megértem, és én is fogyasztok friss zöldséget és gyümölcsöt.
Az miért van, hogy nagyon sokszor szembesül az ember azzal, hogy bizonyos fagyasztott zöldségek időnként úgy tűnik, hogy hiányoznak a pultokról, gondolok itt a tökre, sóskára, málnára. Ennek mi az oka?
Hát ha ez az elmúlt 12 hónap tapasztalata, akkor sajnos nagyon egyszerűen magyarázható. Ugye tavaly egy olyan agrár évünk volt, ami az elmúlt 100 év talán legszárazabb első 8 hónapját hozta, amennyire tudom. Rendkívül volt a szárazság, emiatt rendkívül erős, jelentős terméskiesések valósultak meg, szinte minden termékkel, de például a szóba hozott sóska, ugye az gyakorlatilag egy kaszálni való növény, ha az nem kap csapadékot, akkor egyszerűen nem nő. Tehát sajnos az az egyike azoknak a növényeknek, akik a legjobban megsínlették azt, hogy szárazság volt tavaly, ugyanez igaz a spenótra is. Gyalúdtöknél szintén ez van, sajnos a gyalúdtök egy olyan feldolgozott termék, nagyon speciális közép-európai termék, amit csak egy szezonban lehet gyártani, később nem lehet újra gyártani, mert egy blokkosra fagyasztott termék. Ott is az van, hogy ami a szezonban megtermett, és sajnos szintén vízigényes termékről beszélünk, annyi volt, és utána a legközelebb idén augusztusban lesz újra feldolgozás. Tehát addig, ha hiány van a boltokban, sajnos azok nagyon nehezen pótolhatók, és ezek a termékek, mind a sóska, mind a gyalútök, ezek annyira közép-európai termékek, hogy ezeket nem lehet általában nagy piacról beszerezni, tehát a nagy európai piacról pótolni, mert nincsenek. Máshol nem dolgoznak fel ilyen terméket. Ez a mi kis, nem azt mondom, hogy hungarikumunk, mert több szomszédos volt monarchiabeli országban is fogyasztanak ilyet, de ez a mi kis közép-európai cuccunk.
És magát az ágazatot nagyon megviselte a tavalyi év, ugye nem csak az energiaárak miatt, hiszen azt is gondolni lehet, hogy ahol fagyasztanak, meg hőkezelnek, ott nagyon sok energiára van szükség, de főként ugye az alapanyag problémák miatt, a minőségi, mennyiségi problémák miatt. Én olvastam, hogy nagyon nagy veszteségeket szenvedtek el. Arra lennék kíváncsi, hogy vannak-e hosszú távú tanulságai ennek a tavalyi katasztrofális évnek?
Hát rögtön az utolsó fél kérdéssel kezdem. Talán annyi, hogy igenis oda kell figyelni a klímaváltozás okozta jelenségekre. Itt úgy érzem, én nem vagyok egy klímapolitikus, és nem vagyok egy klímaszakértő is sem, de azt nyilvánvalóan kellő korommal látom a különbséget a mostani telek és a 30 évvel ezelőtti telek között. Látom a különbséget a mostani nyarak és a 30 évvel ezelőtti nyarak között. Ezek szerintem teljesen kézzelfogható trivialitások, hogy változik. Sokkal szélsőségesebb az időjárás, beszélhetünk akár a múlt heti esőzésekről is, amik azért nem mindig voltak ennyire tipikusak, mint amelyek mostanában, ezek az özönvízszerű esőzések, amelyek sajnos akár emberek halálát is okozhatják. Tehát mindezek a szélsőségek felhívják a figyelmünket arra, hogy igenis klímaváltozás történik, hogy erről mi tehetünk vagy nem, az egy másik vita kérdése, de a lényeg az, hogy történik mindenképpen, és erre fölkészültnek kell lenni. A másik dolog, ugye, ami a tavalyi évet nagyon erősen befolyásolta, az az energiárobbanás, ami hát legtöbben úgy gondoljuk, hogy nagyon szoros összefüggésben van az orosz-ukrán háborúval, az oroszok agressziójával. Arra a helyzetre nagyon nehéz fölkészülni. Tehát azért ez nem úgy van, hogy egy mindennapi üzletmenet, jellemzően nincs a szomszédunkban ilyen nagyságrendű háború, jellemzően Európában nincsen ilyen nagyságrendű háború.
Tehát azt tudjuk, hogy az energiát azt külföldről vesszük, tehát azért az nem fog változni, ha lesz háború, ha nem lesz.
Azért már most is attól az árrobbanástól jelentősen visszamozdult az energiapiac, és bár most is mondjuk körülbelül kétszerese, nagyon nehéz itt konkrét számokat mondani, mert ki milyen áron szerezte be. Még mindig kétszerese a békeidőbeni, tehát utolsó békeévbeli árszínnek, de mégse tízszerese, mint amilyen volt ugye tavaly nyáron, nyár végén, az, ami mindenki számára ijesztő volt. Tehát ez utóbbira szerintem annyiban nehéz fölkészülni, hogy miután azt reméljük, hogy jellemzően újabb békés évtizedek jönnek Európa életében, nem készülünk arra, hogy egy ilyen helyzet tartósan maradjon, vagy újra előálljon. Még egyszer a klímára, arra régen is muszáj készülni, én nem tudok egyszerű fegyvert a mi ágazatunkat illetően, mint növelni az öntözött területek számát. Erre évek óta vannak kormányzati ígéretek, és nem mondom, hogy nem történt elmozdulás, de talán nem elég elmozdulás történt. Én azt remélem, hogy a tavalyi év mindenki számára egyértelművé tette, hogy ebben sokkal gyorsabban kell haladni, sokkal erőteljesebben kell előrelépni, hogy a öntözött területeink a mai rendkívül alacsony százalékot meghaladó mértékben növekedjenek.
Ugye önöknél az alapanyag ellátás is problémás volt tavaly. Arra lennék kíváncsi, hogy most, amikor a háború következtében, illetve az ukrán gabona következtében annyira leesett a gabonának az ára, önök tapasztalják-e azt, hogy esetleg a zöldség növények irányába van egy elmozdulás a gazdák részéről, hogy akkor mégse fog tovább zsugorodni ezeknek a termés területe?
Igen, tapasztaljuk. Sajnos egy picit későn tapasztaltuk meg. Ami történt, évek óta évben küzdöttünk azzal, hogy a főbb termékeinket le tudjuk szerződni abban a mennyiségben, tehát arra a területre tudjuk szerződni, amit szeretnék. Ez évek óta nagyon küzdelmes volt, és rendkívül súlyos áremelések mellett is éppen hogy csak, vagy úgy mondjam, alulról sikerült teljesítenünk. De elmúlt évek folyamatosan arról szóltak, hogy küzdöttünk azért, hogy a 100%-os termelő kapacitásunkat leszerződjük. Jellemzően nem sikerült, vagy éppen hogy csak sikerült, és ehhez jött még egy kiesés, akkor jött a tavalyi tragédia. Idén először relatív könnyedén tudtuk leszerződni a mennyiséget, mert egy nagyon jelentős áremelés fogadott el az ágazat. A termelők egy nagyon jelentős áremelést követeltek meg tőlünk a két legfontosabb termékünkre, ami ugye a csemege, kukorica és a zöldborsó. És miután közben az önáltal is jelzett módon estek a gabonárak és az összes konkurens növény ára, beleértve a takarmánykukoricát, napraforgót, stb., így a gazdák nagyon könnyen beadták a derekukat abba, hogy minél többet termeljenek számunkra. Ezért talán idén, az elmúlt 3-4 év után először mindenki kényelmesen és időben le tudta szerződni azt a mennyiséget, amit szeretett volna az idei gazdasági évre.
Egyébként azt hogyan látja, hogy ez a termékpályán belüli együttműködés, ez mennyire jó nálunk Magyarországon?
Én úgy gondolom, hogy a kulcs termékeinknél, amik erős sorrendben mondom, ugye nekünk a csemege kukorica a legfontosabb termékünk, a zöldborsó még egy nagyon jelentős említésre méltó termékünk, ezek után vannak még babok, különböző zöld vagy szemes babok, illetve a gyümölcsben a medgyet kell megemlítenünk, ami a feldolgozásban jelentős szerepet játszik. Ezekre, most csak a zöldségekről beszélek ebben a témában, ezekben nagyon szoros, több éves, ad abszolút évtizedes együttműködés van feldolgozó és termelő között. Tehát bár minden évben egy küzdelem az élet egymás között, és mikor ki nyeri azt a kis húzavonát, ami az árak kialakulásához vezet, és a többi, de ettől még a kapcsolatok több évesek, évtizedesek. Tehát itt úgy látom, hogy ez a rész megvan. Ugye a másik része az értékesítési oldal, hát egyrészt ez egy jelentős export ágazat, mi nekünk a termelésünknek több mint a fele, inkább kétharmada exportpiacokra megy. Ez már előre vetítő, hogy ott azért a termékpályán egy egészen más körülmények között labdázunk, ha úgy tetszik, mert ott már egyrészt más országban létező nagy, akár horeka vagy kiskereskedelmi cégeknek értékesítünk, de ez belföldön is így van, hogy azért ebbe a termékpályába, a politikai szinten is sokszor emlegetett kiskereskedelmi erőfölény, az bizonyos szinten mindenképpen megvan, főleg egy olyan ágazattal szemben, mint a miénk, ami azért nem egy olyan kizárólagos terméket állít elő, amivel kellő ellensúlyt tudna adni a kiskereskedelmi láncok erőfölényébe szemben. Tehát egy szó mint száz, itt tudomásul kell vennünk, hogy a multinacionális kiskereskedelmi láncok azok egy komoly erőt képviselnek.
Csak nálunk, vagy mindenhol Európában?
Én szerintem mindenhol Európában. Ott azért az is számít, hogy nálunk relatív kicsik a gyártókapacitások, tehát az egykézen lévő gyártókapacitások. Nyugaton ez már például a legnagyobb európai fagyasztott zöldséggyártó Belgiumban, ezek sokkal koncentráltabbak, ott a legkisebb gyártó is többszöröse egy magyar független gyártókapacitásnak. Tehát ott a koncert, és ez nyilvánvalóan az segít egy nagyobb erőt képviselni a láncokkal szemben. Sőt, a legnagyobb, úgy gondolom, a legnagyobb fagyasztott gyártók és a legnagyobb konzervgyártók is, hát nem is akarom most a márka neveket emlegetni, de a legnagyobb konzervgyártók is azért kellő súllyal bírnak az értékesítési láncon belül, hogy jobban érvényesítsék az akaratukat. És azt is hangsúlyozzam, hogy nem gondolom, hogy ez feltétlen negatív dolog. Tehát az, hogy a kiskereskedelmi láncoknak erőfölényük van, ez tényszerű. Nem feltétlen akarnak ők minden alkalommal visszaélni vele. Amikor szükségük van rá, akkor persze élnek az erőfölénnyel, mint hogy bárki más is élne egy adott piaci körülmények között az erőfölényével, hogyha szüksége van rá.
Tehát nem kell őrejük annyira haragudni azért, tehát nem... Nem lehet azt mondani, hogy tönkre teszik itt a piacot.
Este szeretünk, ott munkából hazamellett, ott szeretünk bevásárolni, és elégedettek vagyunk azzal, ahogy ezt ők hogy mondjam, intézik, vagy prezentálják számunkra, akkor el kell fogadni, hogy annak költsége van. Én nem vagyok kiskereskedelmi lánc párti, de azt se szeretem, amikor az egyetlen ördögi szereplőként illusztráljuk őket az értékesítési láncban. Szükségünk van rájuk.
Ugye tavaly nagyon sokat emelkedtek az élelmiszer árak, ehhez képest a konzerv fogyasztott termékek árai hogyan emelkedtek? Ugyanolyan arányban, mint átlagos, vagy alatta, fölötte?
Hát, hogyha a sajtóban sokszor emlegetett 40% fölül élelmiszerinflációt vesszük, akkor biztos vagyok benne, bár nincsenek erre pontos számításaink, hogy a mi ágazatunk a átlag alatti rész volt. Tehát mi azért ennél jelentős, de ennél mérsékeltebb áremelést tudtunk eszközölni a piacon. Az áremelésnek, hát nem is tudom, hogy indokolt-e magyarázni, de csak összefoglalom. Ugye egyrészt tavaly is egy nagyon jelentős nyersanyag áremelést fogadtunk el, tehát egyszerűen a termelők ragaszkodtak ahhoz, hogy jelentősen 20-30%-kal magasabb áron szerződjünk velük az alapanyagra, és ráadásul tavaly pont a háború kitörésének évében minden más és oly mértékben emelkedett, hogy egyszerűen nem volt más választása a feldolgozóknak. Egyszerűen egy egészen más árstratégiát kellett kidolgozni. Energia, csomagolóanyag, munkaerő. Igen, mert ez is nagyon fontos, hogy amit tényleg társadalmi szinte örömtelien veszünk tudomásul, hogy évek óta nagyon dinamikusan nő a minimálbér. Azért az egy gazdálkodási egységnek, az minden évben egy újabb és újabb nagyon nagy kihívás.
Költségemelkedés.
És tudnia kell kezelni. Uh-huh. Mert ha kicsit is rosszul kezeli, akkor azt érheti el, hogy elveszíti a munkaerejét, mert odébb állnak. Ha meg túlreagálja, akkor meg a versenyképességét veszíti el. Tehát ez egy nagyon delikát kérdés, és ez évek óta egy nagyon nagy küzdelem, mert még egyszer üdvözlendő bizonyos állampolgári szempontból, de hatalmas növekedés zajlik minden évben a minimálbér szintjén.
Igen, igen.
Tehát nem egyszámjegyű, hanem ilyen kétszámjegyű jelentős összegű növekedések.
A fogyasztásban tapasztalnak visszaesést ennek hatására?
Igen, mértékét nagyon nehéz meghatározni. Egyrészt terméke válogatja, tehát van, amelyik szerencsésebb, van, amelyik kevésbé. Szerintem az elmúlt időkig például az egyik legfontosabb termékünknél, a konzerv kukoricánál, nem volt igazán mérhető visszaesés, most már ott is jelentkeznek ilyen számok. Fagyasztottnál, ott is különböző termékeknél más-más volt a helyzet. Én azt gondolom, és azt remélem, hogy ez egy átmeneti visszaesés. Nem csak amiatt, mint hogyha majd visszarendeződnének az árak, mert ezt ebben a pillanatban nem nehéz elképzelni, hogy jelentős. Én azt mondom, hogy az infláció nyilván mérséklődni fog, de jelentős árcsökkenés az nem várható. Az infláció akkor is csökken, vagy mérséklődik, hogyha nincs áremelkedés. Ugye ezt nem kell hangsúlyoznom. Én azt gondolom, hogy azért fog visszarendeződni a piac, és ez az átmeneti, tényleg elsősorban az infláció okozta fogyasztás csökkenés, az vissza fog állni, és talán újra lassú növekedés indul meg, mert ezek valahol egyrészt alapvető élelmiszerek, amiket azért hosszú távon nem akarunk nélkülözni, másrészt pedig olyan élelmiszerek, amelyek tökéletesen beleillenek a mai világgal, egészséges fogyasztási trendjében, még egyszer ezek natur, egyszerű, önmagukat adó, földolgozott zöldségek. Tehát ezekben semmi más anyag nincsen, nem kell keresni, nem kell olvasni a hátoldalt, hogy mi van benne, amikor valaki leemel egy zöldborsó konzervet, vagy egy kiló fagyasztott csemegekukoricát, azt látja, hogy összetevők 100% zöldborsó, 100% csemegekukorica. Nincsen semmilyen más benne. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez vissza fog rendeződni, és hogyha stabilizálódnak az árak, tehát nincsen további emelkedés, ami mindig elijeszti a vásárlókat teljesen érthető módon, akkor újra az a lassú növekedési trend lesz, ami az elmúlt egy évtizedben jellemző volt az ágazatra.
Azért nagyon sokat hallani nagyon régóta, hogy a feldolgozó iparunkat kellene ahhoz erősíteni, hogy eredményesebb legyen a hazai agrárium, és egyben a nemzetgazdaság is. Hogyan látja most, hogy kapacitást kellene növelni, korszerűsíteni kellene, vagy mi lenne a fejlesztésnek a legjobb iránya?
Hát egyrészt úgy gondolom, hogy mind a két ágazatban, főleg a legerősebb vállalkozások, de talán mindegy, tehát a jó átlagban a magyar hűtőipar vagy a magyar konzervipar az egy jó európai átlagnak megfelelő. Tehát nem kell attól tartani, hogy ez az üzem, mit tudom én, Franciaországban vagy Németországban ne lenne üzemképes és piacképes ugyanúgy. Tehát ebben mi jó úton járunk. Én szerintem amik problémák, azok az elmúlt jó pár évben jelentkezett új kihívásokra való reagálás. Ugye az, hogy gyakorlatilag hát megszűnt a munkanélküliség, rendkívül nehéz munkaerőt fogni. Ez majdnem olyan, mint a mi nyersanyag helyzetünk volt az elmúlt években, hogy ha emelem folyamatosan az árát a munkaerőnek, tehát egyre több fizetést ajánlok, akkor is nagyon nehéz munkaerőt fogni, mert egyszerűen nincs. Tehát emiatt rengeteg olyan beruházásra van szükség az elmúlt években, vagy elkövetkező években, amelyek a munkaerő hatékonyabb felhasználását teszik lehetővé, más szóval részben kiváltják, és a többi, és a többi. Tehát egy munkaerő egy nagyobb területet tud ellátni, mert úgy van gépesítve a környezete, úgy van olyan technológiai megoldásokkal lépünk föl, amelyek minél kevesebb munkaerő használatát igénylik. Én azt mondom, hogy ebbe az irányba elindultunk, de nyilvánvalóan a egyre szigorodó, egyre nehezedő munkapiaci körülmények azt mutatják nekünk, hogy még csak az út elején járunk. Tehát erre való törekvés nagyon fontos. Szintén nagyon fontos törekvés az energia racionalizálási törekvések, főleg az elmúlt évek árrobbanása nyomán, de egyébként is, tehát az, hogy minél hatékonyabban tudjuk, és minél kisebb energiaigénnyel lépjünk föl a termékeink előállításánál, és a másik, egyre inkább a megújulók felhasználása. Ez szerencsére utóbbi is rendkívül jó halad. Rengeteg olyan hűtőház van, amelynek a teteje már napelemmel kell bír, és ez kiváltja a hálózatról levett energiát, és így a hűtést már egyre inkább megújuló energiából tudjuk megoldani. Nyilván feldolgozás részébe is részben be lehet kapcsolni, de a feldolgozás egészen más, hogy működik, mert ott vannak föllemenetek, még a hűtés az egy nagyon egyszerűen kiszámítható, egyenletes energiaigényű tevékenység, ott sokkal könnyebb megújuló energiát felhasználni. Tehát úgy gondolom, hogy elindultunk egy jó úton, de ez a hármas cél, tehát az, hogy munkaerő kiváltás és automatizáció, másrészt az energiaracionalizálás, minél alacsonyabb energiafelhasználás, illetve a minél környezetkímélőbb technológiák, tehát megújuló energiaforrások használata, stb. Ezek a legfontosabb célok, és szerintem ebben az irányban erősen el is indult az ágazat.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.